a 405-ös szint felett is járt a forint árfolyama az euróval szemben a ma délelőtti kereskedésben, ez új történelmi mélypontot jelent a forint esetében, de még a, dollár sem volt ennyire drága sosem, egyébként most a friss árfolyamokat, hogyha megnézem, 405 forintba kerül egy euró, egy amerikai dollárért pedig 390 forintot és 30 fillért kell fizetni. Itt van velünk a telefonvonalban Tóth Gergő közgazdász, szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia, jó napot mindenkinek!
Hát ez már eléggé kétségbejtő szint, ugye egyrészt kétségbejtő lehet azért, mert a Magyar Nemzeti Bank tényleg próbálja stabilizálni a forint árfolyamot, de nagyon nem sikerül neki. Azt szokták mondani, hogy a gyenge hazai valuta az az export tevékenységet támogatja, de lehet, hogy ez már olyannyira gyenge forint, hogy ez már ebből a szempontból sem védelmezhető. Mit látsz az elsődleges okoknak a forint mélyrepülése kapcsán?
Hát alapvetően az alap szenárió az az lehetett valamikor a 2010-es évek környékén, hogy ugye gyengíteni szeretnék a forintot a gazdaságpolitika irányítói, abból a megfontolásból, amit te is mondtál, hogy kis nyitott, exportorientált gazdaságnak segíthet. Ugye az euró alapú EU-s támogatások értékét is jelentősen növeli forintba kifejezve, tehát alapvetően a gazdaság növekedését, a beruházásokat támogatja egy gyengébb forint árfolyam, ezért is volt annó a devizahiteles mentőcsomag, ugye ezért is csökkentette jelentős mértékben le az állam is a devizában denominált állampapírállományát, vagy a devizaadósságát. De azt gondolom, hogy ezek a szintek, ahol most vagyunk, akár az euró, akár a dollár ellenébe, azon kívül ugye, hogy mind a két esetében, ha jól látom, ugye történelmi magasságokban van a jegyzés, ez már erőteljesen kontraproduktív. Tehát én azt gondolom, hogy ez már egyáltalán nem segíti a magyar gazdaságot, sőt, rombolja, akár az eddig megteremtett értékeit is rombolja. Tehát itt már egyre inkább egy komoly gazdaságpolitikai hitelességi kérdés is meghúzódhat a forint árfolyama mögött, hiszen ugye itt a monetáris politika, azt gondolom, hogy kamatemelésekben elég jelentősen élen jár, azért kommunikációjában is egy szigorú monetáris politikát veszít előre, és mint halottnak a csók, annyit segített a forintnak.
Tehát hát igen, pedig ugye itt a kommunikációt mondod, én azt vettem észre, hogy most már az MNB is talán kicsit a szokásától eltérően megemlítette, hogy a kamatemelések egyik oka a gyenge forint.
Igen, tehát ugye nekik nincsen konkrét árfolyam céljuk, de a feladatuk az lenne, hogy a forint árfolyamát egy kiszámítható mederben, sávban tartsák, tehát attól gyengülhet, attól erősödhet, de nem ilyen mértékben. Tehát az elmúlt fél évet, ha megnézzük, a háború kitörése környékén, hát segíts nekem, olyan 355-360-as szint környékén volt az árfolyam, úgyhogy jól emlékszem. Most ugye 405 forint, tehát egy bő 10%-os gyengülés ennyi idő alatt, és masszívan alul teljesítőek vagyunk a régiós devizákkal szemben. Ez azt gondolom, hogy a gazdaságpolitika irányába is egyre inkább egy bizalmatlanságot, egy hiteltelenséget kezd tükrözni, és nem feltétlenül a monetáris politika, hanem a fiskális politika irányába, hiszen a magyar gazdaság fundamentumai is, külkereskedelmi egyenleg, infláció növekedés tekintetében, államadóság tekintetében, akár a különadók ismételt jelentős vihart kavaró bevezetése miatt azért komor kérdőjeleket vetnek föl, azt gondolom a befektetőknél, hogy itt milyen gazdaságpolitikai irány, milyen gazdasági teljesítmény várható a következő negyedévekben, tehát a forint az most azt gondolom jól tükrözi ezt a bizalmatlanságot, bizonytalanságot az ország irányába. Azt gondolom, hogy egyrésztről persze lehet magyarázni a háborúval, hogy az is nyilván egy kicsit rontja, értelemszerűen rontja a gazdálkodási körülményeket, vagy az államháztartás pozícióját, de hát a lengyeleknél, a cseheknél, a románoknál mégsem rontja akkora mértékben, mint nálunk érdekes módon. Tehát itt egy komoly kérdés, és nem nagyon lehet azt látni, hogy hol fog ennek a forint szakadásnak, vagy mi fogja a végét jelenteni. Ugye vannak ezek a szenáriók, hogy vége kéne, hogy legyen háborúnak, legyen béke, meg kéne egyezni az EU-val, a megegyezést teljesíteni kéne, ugye, és ha azokat mi teljesítjük, akkor kaphatjuk meg az EU-s forrásokat. stb. Stb. Hát ezek ugye egyelőre nem körvonalazódnak, hogy mikor következhetnének be, és azt gondolom, hogy ez a forint már, tehát az infláció is szerintem katasztrofális méreteket ölt Magyarországon.
Pénteken ismerjük meg a júniusi számot.
Pénteken ismerjük meg az adatokat, ez a statisztikáktól, nyilván az érzett infláció az egy kicsit elválik a statisztikáktól, de ez a forint árfolyam az egyértelműen tovább rontja az inflációs kilátásokat, a horgonyzott inflációs várakozások azok alapvetően megszűntek, tehát mindenki emel, ha van oka rá, ha nincs oka rá, emeli az árakat, tehát egy olyan spirálba kezd a magyar gazdaság belekerülni, van még egyébként más gazdaság is, tehát nyilván az egész világgazdaság szenvedettől a mostani helyzettől, de talán mi azért az átlagtól jobban szenvedünk, tehát kezdünk egy olyan spirálba belekerülni, amiből nagyon nehéz megállapítani ezt, hogy hol lesz a vége. Tehát úgy látszik, hogy a kamatemelések igazából nem segítenek a forinton tartósan, a drasztikus további kamatemelések a gazdaság dinamikáját fogják jelentősen mérsékelni, sőt, lehet az is talán kijelenteni, hogy a recessziós félelmeket erősíthetik, tehát egész egyszerűen a hitelezés fog megfulladni, a hitelhez való hozzájutás lesz nagyon nehéz, lesz nagyon drága, az a beruházásokat tovább fogja.
Hát igen, azt gondolom, hogy itt a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is utalt rá egyébként a múlt héten egy előadásában, hogy a fejlett világban borítékolható a recesszió, és mondjuk, hogyha Németországban egy ilyen helyzet előáll, akkor az alól mi sem fogjuk tudni kivonni magunkat.
De valószínűleg nem. Sőt, hát ennek napról napra azt gondolom nő az esélye, nő a veszélye, úgyhogy teljesen egyetértek Nagy Márton szavaival, ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy öveket becsatolni. Tényleg nehéz időszak előtt állunk, és másik probléma is azért felmerül, ha már itt ugye talán a műsor korábbi részében volt szó itt a rezsivédelmi alapról, illetve magáról az egész költségvetésről. Itt azért azok a beruházások, nagyon elmaradtak azok az energetikai beruházások Magyarországon, nem csak az elmúlt években, az elmúlt 10 években, amelyek például egy ilyen energiaválság ellen most nagyon sokat tudnának segíteni, tehát abban az időszakban is, amikor volt pénz, elsősorban ez a 2014-től a Covid időszakáig azért jól prosperált a magyar gazdaság, konjunktúra, volt pénz a költségvetésben, hát azokat a pénzeket, azt már annó is sokan mondták, hogy jobban kellene elkölteni, hasznosabb, hosszú távú fenntarthatóságot, versenyképességet, hatékonyságot javító beruházásokra, vagy akár a lakhatási célú állami támogatásokat célirányosabban energetikai korszerűsítésre kellene költeni, vagy kellene ahhoz kötni. Tehát ezek a fejlesztések, ezek nagyon lemaradtak, elmaradtak Magyarországon, és hát ugye vannak aggodalmak ezzel a rezsivédelmi alappal is, hogy elég lesz-e az a 670 milliárd forint környéki összeg, amivel számolnak ugye a kiadási oldalon, és illetve az is, hogy elégetett pénz gyakorlatilag, mert ugye a rezsicsökkentett árnak a 7-szeresét fizette a magyar kormány a gázszámlára, ha jól tudom, az előző hónapban oroszoknak, és ugye ezeket gyakorlatilag kidobjuk az ablakon, tehát segíti a lakosságnak a bérszínvonalát, vagy a fogyasztási dinamikáját fenntartani ezzel a kormány, ami egyrésztről jó, de másrészt ez a kidobott pénz. Ugye ebbe a rezsivédelmi alapban alapvetően 4 helyről érkezik a pénz, távközlési adó, energiai a ágazat, fizet bányajáradék, meg a légitársaságoknak is ide érkezik majd a pénze. Tehát alapvetően ebből a 4 tételből áll a rezsivédelmi alap, tehát ezt a 6-700 milliárd forintot is, ha már energia fejlesztés, energiahatékonysági beruházásokra lehetne elkölteni, lehet, hogy hosszú távon sokkal többet segítene. Szóval más szerkezeti strukturális problémák is meghúzódnak itt a magyar gazdaság körül kialakult bizonytalanság, bizalmatlanság mögött.
Itt egyébként, bocsánat, hadd ellenpontozzam egy kicsit azt, amit elmondtál, de nem megcáfolva, hogy a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közölte, hogy Magyarországon volt a legmagasabban naperőművek össztermelésben betöltött aránya tavaly Európában. Szóval mondhatjuk, hogy igaz az is, amit te mondtál, de úgymond ez a naperőműves fejlesztési hullám, ami tényleg erős itthon, ez kevés?
Ez kevés, tehát az nagyon jó. Abszolút szeretem, bírom ezeket a megújuló energia területeket, de alapvetően azt, hogy mondjuk nyilászárócsere, hőszigetelés, meg a lakhatási cél, vagy a lakásoknak, a társasházaknak, a bérházaknak a felújítása, a lakótelepnek a felújítása, a panelprogramok folytatása, a bérház felújítási programok bevezetése, vagy a családi házak felújítása. Tehát ugye igazából arra, ha kerül napelem, az már segítség, de attól függetlenül mondjuk az ablakon lehet, hogy átjár a húzat, és kifújja a meleget majd télen. Tehát, hogy igen, az egy lábnak jó, annak kell örülni, és abban tényleg nagyon sok és nagyon jó eredményt elértünk, de azt gondolom, hogy a nagy része még azért hátra lenne az energetikai korszerűsítésnek itt a lakásállomány tekintetében.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a műsorban. Tóth Gergő közgazdászt hallották az elmúlt percekben. Szép napot, szia!
Köszi, szép napot mindenkinek!
Hamarosan közlekedési információkkal, 10 órakor pedig gazdasági hírekkel jövünk itt a reggeli monitorban.